meghalottat hozta kifelé, egy özvegy asszony egyetlen fiát. És a városban nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt: ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, meglátták, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el minnyájuk, a dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Judában, és az egész környéken. Amen. Foglaljatok helyet. És szeretnék egy videóbejátszást megmutatni nektek, vagy a villanyokat kérem, hogy kapcsoljuk le a reflektorokat is. És nézzük meg ezt együtt. Köszönjük szépen. Nagyon tanulságos ez a kis videó abból a szempontból, hogy sok impulzus érheti az embert, de önmagában az impulzusoktól még nem változik meg az élete. Juthatunk elhatározásokra az életünkben, hogy megérinthet bennünket egy helyzetben Isten, és úgy gondoljuk, hogy de jó lenne másképpen csinálni, másképpen élni, másképpen tenni dolgokat, de ez önmagában még kevés. Önmagában attól, hogy szeretnénk más életet, még nem változik meg az életünk. Ezen a héten is többektől hallottam, és magam is megfogalmaztam több dolgot magamban, a egész heti üzeneteket hallgatva. Sok nagyszerű üzenet hangzott el a nyári táborunkban. Vissza lehet őket majd hallgatni a weboldalunkról. És magamban is végig gondoltam, hogy önmagában az, hogy Isten megérintett, Isten megszólított, még nem hoz változást az életünkben. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten munkája bennünk az akarást és a véghezvitelt. A véghezvitelt. Tehát, hogy megvalósuljon mindaz, amit feltámad bennünk a vágy, hogy akarjunk. Istennek a szeretete együttérző szeretet. Azt tudtátok? Istennek a szeretetére jellemző az együttérzés. Ez a naini történetet én nagyon szeretem a Bibliában. Sokszor jött már föl, jött elő. Sokszor beszéltem is róla már. Valahol az Isten együttérző szeretetének egy nagyszerű példája. Az Isten irgalmának és a kegyelmének is egy nagyszerű példája. Lukács, ahogy megszerkezte az evangéliumot, ahogy leírja ezt a történetet, egy nagyon komoly üzenetet ad az őt olvasóknak, az ő sorait olvasóknak. Van az özvegy asszony, aki gyakorlatilag az utolsó sétára indul, a halott fiát kíséri a temetőbe, aki fel van ravatolozva, és készülnek ők eltemetni ezt a fiút. Ennek az özvegy asszonynak semmije sem volt. Általában az özvegy asszonyokat ugye a fiú gyermek tartotta el, és a fiú gyermek karolta fel az apa halála után. A gondoskodásnak ez a formája jellemző volt Izraelben, és törvény is kötelezte a fiút erre. Nem volt gazdag ez az asszony, nem volt előkelő, nem volt különleges hite ennek az asszonynak. Nem volt vallásos buzgósága. Nem maradt reménye, és nem volt jövője sem. Elég kilátástalan élethelyzet. Egy szóval semmilyen sem volt, amivel maga vagy halott fia sorsát meg tudta volna változtatni. Lukács semmit nem jegyzett fel, ami valamilyen érdem lett volna az életében, amelyel kiérdemelhette volna azt, hogy Isten beavatkozzon ebbe a helyzetbe, és megváltoztassa azt. Korábban Lukács ír egy századosról, a kapernaumi századosról, akinek a szolgája volt beteg. Róla ezt írják, ezt jegyzi fel Lukács, így beszéltek róla: méltó arra, hogy megtegy Jézus ezt neki, azaz meggyógyítsd a szolgáját, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Ennek az asszonynak semmilyen nincs az életében. Van a kilátástalansága, a reménytelensége, a jövőtlensége, a szegénysége, a nyomorúsága, semmilyen nem volt. Ami bármit, olyan mondatot eredményezhetett volna, hogy Lukács lejegyezte volna, hogy na ezért Jézus nagyon szerette. Emlékeztek rá, hogy a gazdag ifjúnak a nemes tulajdonságai voltak, ami miatt azt mondja, hogy Jézus megszerette őt. lejezi a Biblia, hogy bizony tényleg voltak törvények, amiket ő megpróbált megtartani. Az együtt, hogy a szíve a pénzé volt, a vállalkozásáé volt elsősorban. De mégis megkedvelte Jézus, mert tényleg volt benne valami jó. De ebben az asszonyról semmi ilyet nem ír a Biblia. És azt gondolom, ez a történet nagyon mélyen elénk tárja az Istennek a szeretetét, amely együttérző, amely végtelen. Azt mondja itt az Isten igéje 13-as versben, amikor az Úr Jézus Krisztus meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Megszánni az együttérzésnek egy nagyon erős kifejezése, azt jelenti, hogy könyörületet érezni, részvétet érezni, szánakozni valakin, az a szív legmélyéből érzett érzésekre utaló kifejezéssel találkozunk. A szív legmélyéből. Olyan, a maga szóban benne van az anyaméh is, amiből az élet származik. Az életnek a lényege származik az anyaméhből. Ebben a szóban ez is megvan, tehát valahol a legmélyéig átérezte ennek a sorsát, ennek az asszonynak a sorsát Jézus, és megindult a szívében, a könnyület és az irgalomra. Ez az indulat, ez az érzés, ami Jézusban benne volt, ez az egyik legjellemzőbb az Isten szeretetére. Isten szeretetének együttérzése. Ez arra utal, hogy Jézus érezte az asszony fájdalmát. Amikor meglátta ezt az asszonyt, az ő benne lévő szeretet olyan volt, hogy átélte az asszonynak a kilátástalanságát, átélte az asszonynak a fájdalmát, az asszonynak a nyomorúságát, a jövőtlen állapotát, a reménytelen élethelyzetét, egyszerűen átélte Jézus. Az Isten szeretetének ez a jellemvonása az, amelyel átéli az embernek a nyomorult állapotában érzett fájdalmát, a szükséghelyzetet. Beleélte magát Jézus. Úgy élte meg Jézus, mint a vele történt volna meg. Azt jelenti ez a kifejezés. Átjárta ez az érzés, ez a fájdalom, amely az asszonyban volt. És ez a fajta érzés, ezt Vida Sándor így fordítja, hogy megesett a szíve rajta. De még ez sem tudja teljesen kifejezni azt, ami a lényege ennek a történetnek. Tehát gondoljatok bele, semmi érdeme nem volt az asszonynak. Lehetetlen helyzetbe került, kilátástalan volt, gyászban volt, szomorú volt, sírt. Vége volt az életének. És ebben a helyzetben megáll Jézus. Együtt érez vele, és feltámasztja a fiát. Visszaadja neki a fiát. Az első feltámadási történet, egyébként 3 ilyen van a Bibliában, ez volt az első feltámadási történet, amelyen Jézus és Lukács is nagyon erőteljesen bizonyságot tesz arról, hogy milyen is az Isten irgalma és a kegyelme az ember felé. Hogy mennyire nem az számít, hogy mire vagyunk érdemesek. Hogy mennyire nem számít, hogy mit tudunk felmutatni, amely miatt úgy gondoljuk, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy Isten szeressen bennünket. Hogy mennyire nem lényeges az Istennél. És hogy milyen módon gondolkodik Isten, hogy Isten nem várja azt tőlünk, hogy bármit is felmutassunk azzal kapcsolatban, hogy kiérdemeljük az ő szeretetét, hogy ő beavatkozzon az életünkben. Sőt, Istennek az együttérző szeretete olyan, hogyha semmit nem tudsz felmutatni az életben, semmit nincs, amit adhatnál neki, ő akkor is átérzi azt, amiben van, vagyis éppen azért, mert az ő szeretete ilyen, segít rajtad. És felemel. Valahol az Isten kegyelmének és irgalmának a mélységére próbáljuk rá vezetni bennünket az evangélista által a Szentlélek, hogy az Isten szeretete az feltétel nélküli. És a legvertebb szituációban, amikor az ember a legvesztesebb élethelyzetben van, és úgy érzi, hogy Isten munkálkodott benne, és mondjuk kudarcot vallott, és nem tud felmutatni nagyszerű dolgokat, nagyszerű győzelmeket, hanem bukásokat tud felmutatni, hogy a saját testi életének, lelkének nyomorúságaival szembesül nap, mint nap, akkor az ebben a történetben az üzenet, ami számunkra, hogy Jézus együtt érez ezzel az élethelyzettel. Átéli veled együtt. És Jézus nem megy el mellette. Nem szükséges az, hogy felmutassunk bármit. Azért ahhoz, hogy ő segítsen rajtunk, hogy ő megálljon velünk, és mellettünk is irgalmat, kegyelmet kapjunk tőle. Semmi nem szükséges. Akkor Jézus feltámasztja ezt a fiút, elkezdett beszélni, nem tartja fontosnak Lukács leírja, miket beszélt. Biztos érdekes lehet, majd megkérdezni, akit érdekel, hogy miket beszélt ez a fiú, visszajött a halából. Tudjátok, elég hamar történt a temetés, azért nem meleg volt, tehát olyan sokáig nem volt a halott állapotban, de biztos, hogy meghalt. De nem volt fontos, hogy beszéljen, hogy mit látott, meg mi volt a halálon túl. Az volt a fontos, ami történik itt az életben. Az a lényeg, ami az emberi sorsokkal történik ebben a földi létben, földi életben, mert az örökké valóságot egyébként ezt határozza meg. A halál utáni lét az valóságos és reményteli a számunkra. De a halál utáni létet az életben való döntéseink és a találkozásaink határozzák meg. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy proféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Isten magasztalják és dicsőítik, azért az ingyen kegyelemért. Ami egyértelmű volt itt Jézus által, hogy ez az asszony tényleg semmi olyat nem csinált, ami miatt kitüntetett szerep járt volna neki vallás értelemben az Istentől. Semmilyen nem volt. A legelesettebbek közé tartoztak az ilyen özvegyi asszonyok, akiknek nem maradt senkiük. A legszegényebb, a legnyomorultabb élethelyzetben voltak. És nézték az emberek, hogy milyen az Isten kegyelme, hogy érdemei ellenére, hogy érdemtelenül így bánik az asszonya. Pál apostol erről az isteni kegyelemről és szeretetről hosszasan beszél sok helyen, de most egyet szeretném, ha megnéznénk. Ez az Efézusi levél második fejezetének első szakasza, az első 10 verse. Efézusi levél második fejezet első 10 verse. Először olvasom az első 3-at. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Ekkor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. Azt mondja itt Pál apostol, leírja az állapotunkat, minden embernek az állapotát Isten nélkül. Azt mondja itt Isten igéje, hogy halottak voltunk a vétkeink és a bűneink miatt. Pontosan úgy, mint a Nainé fiú. Lukács ezzel a feltámadási történettel utal az ember reménytelenül elveszett állapotára. Arra az állapotra, amely a bűn miatt van az ember életében, amiatt van az ember életében, mert igazodik a gonosz szellemhez, ennek a világnak az istenéhez, a sátánhoz, enged a sugalmazásának, enged a vágyakat gerjesztő hatalmának, és igazodik az ő kívánságai az akaratához, és azok szerint él. Azt mondja, ez a szellem működik most az Isten a lázadó emberben, az engedetlenekben, az engedetlenségnek a fiaiban, akik fiai ennek az engedetlen szellemnek. Jézus mondja a farizeusokról, akik elutasították őt, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok. Az a szellem van bennetek, ami az engedetlenség fiaiban működik. Az Isten ellen szegülő ember. És azt mondja a Biblia, hogy ilyenek voltunk mi is. Ehhez tartoztunk. Ennek a szellemnek a befolyás alatt éltük az életünket. Halottak voltunk. Semmi érdemünk nem volt, ami miatt megállhatott volna Jézus a mi koporsó mellett. Semmi érdemet nem tudunk felmutatni, ami miatt kiérdemelhettük volna azt, hogy felénk forduljon Jézus. És irgalmat együtt érezzen velünk. Semmi nem volt. Azt mondja Pál apostol, hogy testünk kívánságai szerint éltünk. Követtük az érzékek hajlamait. Azt szolgáltuk, mint ezek a fiatalok is most. A harag fiai voltunk, az emberi természetünk szerint éltünk. Épp úgy, mint a többiek. Semmi különbség nincs a fesztiválon most tomboló fiatalok és közöttünk. Ugyanúgy éltünk, mint ők. Lehet, nem ugyanazokat csináltuk, de ugyanúgy a magunk lázadásában, Isten nélküli életében voltunk benne. Halottak voltunk. Ugyanúgy semmi érdemet nem tudtunk felsorolni, vallás érdemeink nem voltak, jó tetteink nem voltak, gazdagok nem voltunk, hatalmasak nem voltunk, amiért azt mondhatnánk, hát most már Isten figyelhetné ránk. Ellenkezőleg halottak voltunk. Így folytatja az apostol a 4-től a 7. versig. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett. Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt. Életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztusért. Krisztus Jézusért. Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Az apostol beszél az Isten irgalmáról. Azt mondja, olyan gazdag volt, hogy bennünket is, akik halottak voltunk, életre keltett. Beszél az Isten nagy szeretetéről, azt mondja, amellyel minket szeretett. Hogy amikor halottak voltunk, életre keltett minket Krisztussal együtt. Adott nekünk életet az ő fiában, az ő feltámadásában kaptunk mi is életet. És azt mondja a Biblia, hogy meg fogja mutatni az ő kegyelmének nagyságát mi rajtunk az eljövendő korszakokban. Nyilvánvalóvá válik, hogy milyen nagy szeretete van az Istennek. Mikor benne leszünk a mennyországban, a következő, ugye mostani ájón, a mostani korszak, a kegyelem korszaka. Következik a sátáni antikrisztusi korszak, amikor mi az Úrral leszünk, és meg fogja mutatni rajtunk az ő irgalmát és kegyelmét. Amikor látni fogják az angyalok, hogy Tamás, a hippi gyerek, megtért, és semmit nem csinált. Semmit nem tett. Egyszerűen csak az Isten fia Jézus megállt előtte, amikor nyomorult és elveszett állapotára ráébredt, az is az Isten kegyelméből történt, és együtt érzett vele Jézus. És Jézus az irgalmából, kegyelméből, együttérzéséből felemelte őt, és ott fog ülni a király asztalnál. És jönnek az angyalok, és nézik. Mit keres ez itt? Hogy lehetséges ez? Emlékeztek, angyalok vágyakoznak beletekinteni, és nem értik az evangéliumot. Mert azt csak a bűnös ember érti, aki elveszett és megtaláltatott. Ott fogunk ülni a mennyegzőn. És be fog engedni bennünket az ajtó. Így fognak állni vigyázva az angyalok. Megjött egy királyfi. Megjött egy királylány. Vezessétek a helyére. És még a mennyegzőre, és ott lesz a helyed. Fel lesz írva a neved. És tudni fogod azni, nem fogod eltéveszteni. És vinnek az angyalok. Mit parancsolsz? Szolgál a lelkek, akiket mi életünk küldetett az Isten. Következő korszakban lesz nyilvánvaló. És megdöbbentő, hogy mekkora irgalommal van Isten irántunk, akik nem érdemeljük ezt meg. Semmit nem tudunk felmutatni azon kívül, ami Isten nélküli, istentelen és bűnös, és romlott, és halott. De gondoljatok arra a korszakra, amikor az 1000 éves királyság lesz. Amikor uralkodni fogunk Krisztussal együtt. Meg fogja osztani a trónszéket velünk. Tamás azt mondja, és látni fogjuk, akiknek bizonságot tettünk, jönnek majd befelé az ajtón, a kampuszos fiúk, lányok, hozzák a zászlójukat, és mondják majd, ez volt az igeves, amely elindított engem Jézus felé. Egy kiflibe találtam. Mondják a trónteremben, tud erről a kifliről valaki valamit? Milyen jelenkeznek? Az Isten irgalmából tehettünk valamit, értük, hogy megtapasztalják Isten irgalmát. Abból az irgalomból adtunk, amelyet bőséggel adott nekünk az Isten. 1000 éves királyságban ott leszünk a jeruzsálemi városban, a szent városban, ami alárezkedik a mennyből, és együtt fogunk uralkodni Krisztussal. Az örök országban, az örökké valóságban, mint Isten gyermekei leszünk, ezekben a korszakokban válik nyilvánvalóvá az Istennek végtelen irgalma és kegyelme rajtunk, hogy mekkora irgalommal bánt velünk az Isten, akik ellenségei voltunk. És nem törődtünk vele. És nem foglalkoztunk vele. A 8-as, 9-es versben így folytatja az apostol, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Nincs érdemünk, amivel kiérdemelhetnénk az Isten kegyelmét és szeretetét is, ezt az életet. Egyetlen dolgot érdemlünk, az örök halál és a kározat. Ezért mondja az Isten, hogy nem az érdemeink szerint fizetett nekünk, hanem érdemtelenül, kegyelméből ajándékozott meg bennünket örök élettel. nem a cselekedeteinkért. Senki sem dicsekedhet. Nincs semmink, amit fel tudnánk mutatni. Úgy vagyunk, mint az özvegy asszony. A maga reménytelen élethelyzetében nem tudott semmit felmutatni Jézusnak, csak a könnyeit. A kilátástalan állapotát. És Jézus megállt mellette, átélte az ő fájdalmát, átélte Jézus a szenvedést, amely az asszony szívében van, számunkra ez szinte felfoghatatlan. Ilyen mérték együttérzésre az ember csak az Isten kegyelméből képes. Valamilyen mértékre. Tehát fel sem tudjuk fogni, hogy Jézus hogyan, milyen mértékű együttérzése volt az ember felé. Csak sejtjük a Szentírás lapjaiból, hogy milyen mértékben azonosul az Isten az emberrel. Mi megérdemeltük volna a kárhozatot, megérdemeltük volna a korokon át évelő örök szenvedést, de ehelyett az Isten a következő korszakokban, a kegyelme gazdagságából nem csak örök élettel ajándékozott meg bennünket, hanem az élettel, ő mellette, mint gyermekeit. Sokkal több annál, mint ha örök életet kapnánk. És megúsztuk, megúsztuk ezt a tüzet, megúsztuk a poklot, nagyszerű. Nem. Azt mondja, a következő korszakban nyilvánvalóvá válik, hogy milyen gazdag az ő kegyelme. És milyen gazdag az ő irgalma rajtunk. Felfogadhatatlan a számunkra, amikor bemenjünk a mennyországba, koronát kapunk. Mint királyfiak. Mint örökös társai Krisztusnak. Tehát szerintem ez a mi emberi agyunk, ez így a biztosítékot kisüti. Ahogy hallottuk is, hogy nehéz elfogadnunk. És én magamon is észreveszem, hogy nehéz elfogadni. És ez nem jó. Vagy büszkeség van benne, önelutasítás van benne, vagy méltatlanság érzet van benne. És erre koncentrálunk, amikor nem tudunk elfogadni. De amiről beszél a Biblia, hogy mi vár ránk, azt gondolom, hogy mi ezt néha elolvassuk. De nagyon messze van tőlünk, hogy ez a miénk. Hogy a következő korszakokban az Isten ígéreteinek beteljesedése a miénk. Személyesen, egyen-egyenként. Ez valami elképesztő. És mindez teljesen érdemtelenül az Isten irgalmából és kegyelméből adatik a Krisztusban hívőnek. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Akik megnyerték ezt az új életet Krisztusban, azok kaptak új célt. Új életcélt is Istentől. Új küldetésük van. És ebben a küldetésben benne van az Isten terve, a naponkénti együttműködés a Szentlélekkel, a naponkénti követése Krisztusnak. Feleségemmel beszélgettünk, és mondja, hogy valahogy ez a keresztény élet, ez sokkal egyszerűbb, sokkal természetesebb, mint hogy mi gondoljuk. Mert azt mondja Isten igény, hogy benne élünk. Ő benne vagyunk. Istenben. Tehát alapvetően az egész életünk benne zajlik. Benne vagyunk elrejtve. Ő pedig mi bennünk. Ez a fajta élet, amiről beszél, hogy jó cselekedetekre teremtett bennünket, hogy azok szerint éljünk, meggyőződésem, hogy ez egy nagyon egyszerű és természetes élet. Nem görcsös. Emlékeztek a ma bizonságtételére tegnap? Csendességet kell tartani, hogy vegyek az Úrtól üzenetet. És megvolt a maga sablonja arra, hogy hogyan kap Isten üzenetet. Isten megküldött egy kisgyermeket. Gyermekek és csecsemők szája által szerzel magadnak dicséretet. És hívtam már, hogy gyere, mert imádkoztál, az Úr szóljon hozzád. Gyere már, mert Isten beszélni akar veled. Nem megyek az Úrhoz, hogy csendességet tartsak, hogy szóljon hozzám az Úr. Aztán engedett a hívásnak, és a gyermekek megmutattak neki egy igeverset a Zsoltárokból, és leesett az álla, meg elöntötte az öröm és az álmélkodás, hogy Isten kreatív. Isten kreatív. És nem sablonok szerint működik. Nem sablon szerint működik. Nem arról beszélünk, hogy nincs rend az életünkben, és van meg. De láttátok ebben a filmben? Néha olyan mértékben betáblázzuk az életünket, és a mértékben helyezzük el a szokásainkat az életünkből, hogy nagyon nehéz kimozdulni abból. Még Isten is nehezen tud bennünket kimozdítani, hogy beszéljen a lelkünkre. Pedig a legfontosabb dolog a rugalmasság. Egy másik testvérem, egy csoportvezető, azt mondja nekem, a legnagyobb tapasztalata ezen a héten az volt, hogy ő mindig szeretett precízen felkészülni egy csoport alkalomra. És ez nagyon jó. Én nem mondom, hogy ez rossz. Most azonban mindig megpróbált leírni a kérdéseket, felírogatni, és arra jött rá, hogy el kell szakadjon tőle. Tehát el kell engedni azokat az a menetet, amit ő megtervezett, és figyelni kell a Szentlélekre, hogy hogyan akarja vinni ezt a csoportbeszélgetést, most éppen akkor aktuálisan. Tehát elengedni a dolgainkat, amiket, hogy azok szerint járjunk, amit Isten előre elkészített. Mert Isten aktuálisan, abban az élethelyzetben, szituációban, azon napon, amelyben vagyunk éppen, vezetni fog bennünket. Mert megteremtett bennünket, új teremtések vagyunk, és ebben az új teremtésben megvan az új küldetés és az új cél, amely le van bontva napokra az életünkre nézve. És ezek nem görcsös dolgok. Ezek valami olyan dolgok, ami szabadon, az ő Szent Szelleme által élt élet. A görcsök nélkül, az erőködés nélkül. Nem jelent ez, hogy nem készülök, vagy nem tanulok igéket, vagy nem olvasok Bibliát. Nem erről beszélek. De mégis ez az élet sokkal tágabb annál, mint ami belefér 24 órában a mi elménkbe és a szokásainkba. 11 órakor hívott el az Isten, hogy menjek el bizonyságot tenni a kampuszra. Hallottok itt a bizonyságtételben, kampuszfesztiválra. Mit fognak szólni az emberek? Örültek neki. Ugye? Az emberi gondolat, mit fognak szólni az emberek? De érzem, hogy a Szentlélek csak indít, hogy menjek és menjek. Mit fognak szólni az emberek? Nem illik már ezt csinálni. Ez nem, az én neveltetésembe ez nem fér bele. Nekem sok bajom van neveltetésemmel. Hála Istennek, hogy megvannak a szabályok, amik szerint neveltek a szüleim, és elég szigorú szabályok szerint neveltek. Tehát ilyen x-karikás filmet nem lehetett megnézni, és moziba sem mehettem el soha, ha az a korosztályon aluli, vagy fölüli, bocsánat, film volt, temegetek el. És áldom az Urat, hogy ilyen következetesen neveltek meg. Fiam, hogyha harangszól megszólal, itthon legyél, és ebéd ne érjen senki. Tehát, hogy nem szabad elfogadni, nem szabad terhelni senkinek. Ez így már gyerekkor a belén verték. És csak azt gondolom, ez a fajta viselkedési norma jó. Tehát nem mondom, hogy rossz. Csak nem mindig. És az emberek be vannak ezek írva a 24 órás kis órácskáiba, és valami Isten valami olyat akar neki adni, hogy olyan helyzetbe akarja vinni, ami nem fér bele a 24 órás beosztásába, akkor azt mondja, hogy majd holnap. Mert ma már nem fér bele nekem. De a Biblia azt mondja, hogy naponként készíti el Isten azokat a cselekedeteket, amelyekben ő víz bennünket bele, amelyben vele együtt munkálkodhatunk, és amelyben van az igazán örömtelés szabad, és nem szabados keresztény élet. Tehát a változás áldozattal jár, kockázatos, konfliktushoz, leggyakrabban önmagunkban, feszültséggel tölt el, mert valami olyat csinálunk, ami nem fakad a neveltetésünkből, nem fakad az eddig értékrendünkből, nem illik bele az eddig időbeosztásunkba, az eddig Isten képünkkel kapcsolatosan feszíti a határokat. Tudjuk az elménkkel, hogy mi nem ismerjük még Isten teljesen, Istenből kicsi részt fogtunk fel, és ismerünk, mégis néha úgy viselkedünk, mintha mi már egészen ismernénk Istent. A cselekedeteink, a döntésünk, a beszédeink mégis azt mutatják, mint azt gondolnám, és azt gondolnánk, hogy én már ismerem az Istent. Holott tudom az agyam, hogy nem, de mégis úgy viselkedek, mintha igen. Mert az a biztonságos. Ahogy én eddig megismertem Istent, az a biztonságos. Abban biztonságosan tudok mozogni. De az Istennek, az új arcának a megismerése pontosan egy ilyen szituáción keresztül van, hogy Tamás is átélt. Megismerted Istent egy új arcáról. Igaz? Nem is gondoltad volna. Nem is gondoltad volna, amit Isten adott ajándékba. Mennyivel több volt, mintha a szokásos 15 perces csendességet megtartottad volna. Nem mondom, ne tartsd meg. Csak légy szabad. Mert Isten lehet a fügefa alatt akar szólni neked, lehet azon túl. Nátánáért tudjátok. Fügefa alatt kereste az Isten vezetését, de nem ott szólt hozzá Isten. Hanem Jézus által szólt hozzá az Isten. Oda kedve Jézusot. Láttalak, igen, lehet ugye imádkozott valószínűleg, tehát kereste az Urat. Kérdései voltak Istenhez. Aztán meg Isten fiót volt, hogy válaszoljon neki, csak nem tudta összeadni, mert oda szokott menni csendességet tartani, a fügefa alá. Az egy jó hely. De hát hova menjek? Ne idegesítsetek már. András, ne bosszantsál már. Hova menjek? Jézushoz. Számozhat-e valami jó? Galileából. Jöhet-e valami jó? Na jó van, mert annyira erőködik, elmegyek. És elmegy, láttalak a fügefalat. Leesett az álla, olyan mértékben ott is maradt. Ott is maradt, és elkezdte Jézus követni. Tehát az Istennek a kegyelme, a szeretete érdemtelenül ragadott meg bennünket. Ez nagyon fontos a szívünkben, a lelkünkben újra és újra értelmezni és megérteni, mert egyedül ez az útja annak, hogy tudjunk ebben a naponkénti szabadságban járni és élni azok szerint a jó cselekedetek szerint, amelyet előre elkészített Isten, azok szerint éljünk. Mik is ezek a jó cselekedetek? Beszélgettünk a gyerekekkel erről, és kérdeztem tőlük, hogy milyen jó cselekedet. Sok mindent mondtak, de végig is megállapodtunk abban, hogy amelyet önzetlenül tesz az ember. Önzetlenül. Semmit nem vár érte. Amely Isten dicsőségére történik. Istent magasztalja föl. Amely Isten szeretetétől motivált. Amely abból ad, amit én is kaptam. És egyik gyermekünk mondta a 10 leprást, hogy csak egy ment vissza megköszönni. Na most mi a tanúság ebből? Jézus tudta szerintetek, hogy csak egy fog visszajönni? Mondták, tudta. Mondom, és csak azt az egyet gyógyította meg? Nem, látjátok, minden 10-et meggyógyította. Tehát ő az irgalmát minden 10-re kiárasztotta. Annak ellenére, hogy tudta, hogy csak egy fog visszajönni. Előre tudta. Ilyen a jó cselekedet. Nem azt nézi, hogy kitől számíthatok köszönetre. Vagy ki érdemli meg. Hanem egyszerűen adja, mert Isten elé hozta. És Isten úgy vezette. Mekkora szabadság, érzitek, igaz? Mekkora szabadság így szeretni. Óriási szabadság. És mennyi görs származik abból, hogy mérlegelünk a 24 órás óránk alapján. És mennyi konfliktus származik, amikor Isten ki akar vinni ebből, hogy változzunk. És milyen módon vállalta az Isten, hogy kilépjen a megszokásból. Hogy megváltoztas, és vállalja a kockázatot, a változás kockázatát, értünk, amikor elhagyta a menny dicsőségét Jézus. Jézusnak van 7 utolsó mondata, amelyet a kereszten mondott, most csak érzékeltetve az Isten irgalmát és szeretetét veszük át, majd valamikor egyszer az Úr segít, akkor talán részletesebben is foglalkozunk vele. De nézzük csak meg ezeket a mondatokat, hogy milyen az Isten együttérző szeretete és irgalma, amely a kínok között, tehát gondolj bele, hogy te Jézus tudta, hogy büntelen. Tisztában volt vele. Tudta azt, hogy az Isten fia. Tisztában volt vele. Tudta azt, hogy honnan jön, és hová megy. Ezt is tudta. Így van? Tudta azt, hogy leteszi az életét, és hatalma van arra, hogy vissza is vegye azt. Minden tudott. És ott szenved a kereszten. Megkorbácsolják, gúnyolják, leköpik, gyalázzák, átütik szegekkel a kezeit, lábait, és ott függ a kereszten kínok között, amit fel se bírunk fogni. Tehát azt gondolom, hogy ezt a mérhetetlen szenvedést, amely Jézus nyomta, és Jézuson rajta volt, mind lelkileg, mind fizikailag, fogalmunk sincs. Tehát tényleg nem tudjuk megérteni. És gondoljatok bele, hogy mindezt tette a bűnökért. A bűnös emberért. Azokért, akik nem fogadták el, akik gúnyolták. Tehát mindezt azokért tette. És ebben a körülményben, amikor szenved és fájdalmak járják át, milyen türelmetlenek vagyunk, ha betegek vagyunk. Egy kicsi láz, ugye, türelmetlené teszi az embert. Fáj valamilyen, türelmetlen, ingellékeny. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Kiállhatatlanná válik az ember, hogyha valami nyavajája, valami problémája van. Tehát picit érezzük azt, hogy milyen konfliktusokat okoz egy kicsi nyomorúság az életünkben. Vagy lelkileg nem vagyunk jól. Milyen módon reagálunk? Milyen mértékben jön elő a régi természet? Igaz? Mert nekünk van, mi előjön. Viszont Jézus Krisztusban nem volt romlás. Nem volt romlottság. Például a tisztaság, a szeretet jön, amely a mi új emberünkre, az új teremtésünkre jellemző. Tehát mi ránk ugyanaz a jellemző, mint Jézus Krisztusra a kereszten. Ma már, akik mi új teremtések vagyunk, és megváltott bennünket az Isten, és új élettel ajándékozott meg bennünket, az a jellemző ránk, amely Krisztusban van. Mert azt mondta a Bibliában, azt olvassuk Efézus levélben, hogy Krisztusban új élettel ajándékozott meg bennünket. Kegyelmében adott nekünk új életet. Krisztussal feltámasztott bennünket. Tehát együtt, ahogy a Krisztus feltámad, most mi is új életben járunk. Tehát a Krisztusban lévő élet bennünk is bennünk van. Tehát Jézus hét mondata az olyan mondat, amely a bennünk élő Krisztusra ugyanúgy jellemző, mint ami akkor volt. Ugyanúgy jellemző rá ma bennünk. Ő ugyanúgy reagál ezekben a szituációkban, mint hogy akkor reagált, ha engedjük őt. Az őtől kapott újat megszólalni. Egyik mondata a Lukács 23:34-ben így szól. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Gondolj bele, amikor igazságtalanok veled az emberek. Jogtalanul bántanak. A krisztusi gondolkodásmód az, Uram, elveszett ember. A bűn hatalma alatt van. Bocsáss meg neki, mert nem látja, hogy mit csinál. Fel se fogja. Ez a krisztusi, igaz? Ha engeded a Krisztust, a Krisztus irgalmát, beleérezni a másik sorsába, az elveszett emberbe. Ezáltal lehet legyőzni a bosszúságot, az indulatot, amely az ember természeténél fogva érez ilyen szituációban. Krisztus abban nem érzett ilyet, mert ő nem ott romlott. Ő tiszta volt és szent. Aztán a másik mondata a Latornak a Lukács 23:43-ban, még ma velem leszel a paradicsomban. Gyalázza egyik Lator, a másik segítséget kér tőle, és a fájdalmak között szenvedő Krisztus bátorítja a halála előtt lévő embert, hogy van örök élet, és most le fogod tenni ezt a földi testet, de van örök élet, és az élet én bennem van, és mivel hittél, neked örök életed van, úgy tudod letenni ezt a földi életet, hogy örök élettel ajándékoztalak meg téged. Van jövőd? Milyen fontos vigasztalás, milyen fontos bátorítás egy haldoklónak. Gondoljatok bele. Ez egy kávézóban történt, ez a beszélgetés. Ez kínok között a kereszten, közel a halálhoz. És még egy csomó szenvedés várt ezekre, amikor eltörték a lábszárcsontjaikat. Hogy megfulladjon a kínok között. Milyen módon adott erőt ennek az embernek? Jézusnak a szava, aki vele együtt szenvedett, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Hogy zakatolhatott ebben a Latorban az, hogy még néhány perc szenvedés, de nem tart örökké. Mert látni fogom a király királyát, a mestert, Jézust. Milyen erőt adott ez neki? Ez egy mondat. A kínoköz szenvedő Krisztus szava, aki ugyanúgy szenvedett, mint ő, mégis tudta bátorítani a vele együtt szenvedőt. Ez a Krisztus irgalmai szeretete, aki bennünk él. Aki ugyanúgy szenvedsz, mint a másik ember, mégis van tőle forrásod erőd, hogy bátorítsd azt, akinek nincsen reménysége. Visszaemlékszem egy alkalomra, sokra. Menjünk tovább. Aztán a következő mondat azt mondja, íme a te fiad, íme a te anyád. Mondom az igéjét, János 19:26-27, az előző pedig Lukács 23:43 volt. Gondoljatok bele az özvegyasszony helyzete. Tudjuk azt, hogy Jézusnak ugye meghalt a nevelőapja, és az édesanyja özvegye maradt, persze voltak még testvérei, de a szenvedő Krisztus letekint a keresztről, és gondoskodik az özvegye maradt anyjáról. Még mindig azzal foglalkozik, akik elesettek. Nem a saját szenvedéseivel és nyomorjájával, nyomorúságával foglalkozik, hanem másokkal foglalkozik, az elesettekkel foglalkozik. Döbbenetes. És gondoskodik az anyjáról. Aztán itt van az Éli-Éli Láma Sabachtáni, ez az én Istenem, miért hagytál engem? A Máté 27:46 és a Márk 16:34-ben. A 22. Zsoltár első versét idézi Jézus: én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Ez a mondat pedig abból a szempontból nagyon fontos, amikor nagyon egyedül érezzük magunkat. Akkor nagyon egyedül érezzük magunkat a problémáink és a kísértéseink között, vagy a bukásaink miatt. Úgy érezzük, hogy nem hallgat meg az Isten. Itt van Krisztus mondatában a bátorítás. Hogy átélt ilyen helyzeteket. A tanástalanság, a kilátástalanság helyzeteit, amikor nem értette, hogy mi történik. Amikor el volt választva az Istennek a szeretetétől, nem érkezett válasz. Aztán itt van a következő mondat: szomjazom. Lukács 19:28. És a Biblia leírja, hogy gúnyosan ecetet vittek neki inni. Tudjátok, ez ecet az nem oldja a szomjat, hanem összehúzza a szárat. Tehát a kiszáradt embernek az ecetet adni, az a legdurvább gúnyt űzni ebből a szenvedőből, hogy még, na nézzük, szomjas, adjunk neki ecetet. És azt írja a Zsoltárok 69:21, ételemben mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak. Átéli Krisztus azt, hogy szomjazik. Fizikai nyomorúság, lelki nyomorúság, mindenben azonosult velünk Krisztus. A fizikai szomjúság, ő, aki azt mondta, élő vizet adok nektek, és aki abból iszik, soha nem szomjazik meg, átéli a szomjúságot, a kiszáradtságot, amiről Edina is beszélt, a kiszikkadt állapotot. Aztán elmondja, hogy bevégeztetett, elvégeztetett, vagy beteljesedett a János 19:30-ban. Eljött a megváltásotok. Elvégeztem. Ki van fizetve a bűn büntetése? És legvégül a bizalom: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fejeződik ki a Krisztus Atya iránti szeretete és a bizalma. Isten szeretete együttérző és azonosult az emberrel. Gondoljatok bele, amikor az Isten a mennyből letekintett az emberek világára, és látta az emberek nyomorúságát, reménytelen állapotát, látta azt, hogy egyetlen egy ember sincs a Földön, aki igaz lenne. Senki nincs, az emberek között egyetlen egy ember sincs, aki meg tudna felelni a törvény követelésének, és üdvözölne. Egy sincs. Lenézett Isten a mennyből, és látta az emberek százezerét és millióit, és milliárdjait, látva a jövendőt is, hogy mennek a pokol felé. Látta az összetört családokat, a megerőszakoltakat, a megölteket, az özvegyeket, az árvákat. Látta mindezet, a nyomorúságot és fájdalmat. Ő nézte az embert, az Isten olyan mértében együtt érzett az emberrel, olyan mértében azonosult az embernek a nyomorúságával, a sorsával, a fájdalmával, hogy emberé lett. Olyan mértékű az Isten együttérzése, hogy ember lett. Ennél mélyebb együttérzése nincs példa. Amikor az Isten mély együttérzése arra indította az Istent, hogy az emberi sorsot vállalja az emberi lételben. Ez a legnagyszerűbb dolog. Mi csak valami módon tudunk együtt érezni, valamilyen mértékben tudunk együtt érezni másokkal. Nem tudunk tökéletesen azonosulni egy másik emberrel. Az Isten azonban Krisztusban tökéletesen azonosult velünk. Az ő mély együttérzése arra indította őt, hogy emberi legyen. Az emberi lételnek pontosan az a csodája. Az Isten irgalmáról beszél. Az Isten irgalma szeretetében azonosul az emberrel. Bele alászkodik, bele lép az emberi létnek a korlátolt voltába, a nyomorúságába, kísérthető állapotába. És a kereszten szomjazom azt jelenti, felvállalta, felvette az emberi életnek szükségeit. Mind a lelki, atyám, miért hagytál engem a lelki szükségeket? Szomjazom a fizikai szükséget. Minden azonosult Jézus. Tökéletesen. Azt mondja a Vida Sándor féle fordításban Isten igéje a Filippi 2:5-7-ben: az a lelkület hasson át benneteket ami Krisztus Jézusban is van. Milyen az a lelkület? Amikor Isten alakjában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, rabszolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és külsejét tekintve is embernek találták. Együttérzése olyan mértékű volt Krisztusnak, hogy elszenvedte jogtalanul a bennünket joggal sújtó büntetést. Így folytatja a Filippi levélben az apostol, megalázta magát, engedelmeskedett, mégpedig a kereszt halálig. A zsidókhoz írt levél 5. rész 8-9-es versében így olvassuk, jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletessége jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Gondoljatok bele egy szituációba, amikor titeket mondjuk a munkahelyeteken, vagy a családban hátrány ér olyan dologért, amit más tett, nem ti. Hogy reagálunk mi erre? Emberi természetünk szerint. Kikérjük magunknak. Mindent megteszünk, hogy tisztára mossuk magunkat. Nem? Felháborodunk. Felháborító. Gondolj bele, Jézus a te bűneidért és az én bűneimet szenvedett. Teljesen jogtalan, és tudta, hogy Isten ítélete sújtja a te bűneidért, aki most itt ülsz ezen a helyen, és hallgatod ezt a prédikációt, vagy én értem, aki hirdetem ezeket az igéket. Jézus a kereszten tudta, hogy a büntetés, amit őt sújtja, az nem az ő bűnei miatt van. Magára vállalta, elvállalta, hogy őt sújtja az Isten ítélete miattunk és helyettünk. Teljesen jogtalanul. És nem kérte ki magának a kereszten. Hanem azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert fel sem fogják, hogy mit csinálnak. Döbbenetes az, amiről beszél a Szentírás, hogy hogyan engedelmeskedett Krisztus az atyának. Hogy hogyan mutatta be az irgalmat és a szeretetet a szenvedései által. Amelyet önként vállalt, ne felejtjétek el, Jézus senki nem kényszerítette arra, amit tett. A szeretet. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus szeretete szorongat. És vállalt, hogy megverjék, és úgy ment a következő görög városba, vagy európai városba, hogy benne volt a pakliban, hogy újra a deresre húzzák. És halálra verik. Benne volt, hogy megkövezik. Benne volt, hogy börtönbe zárják. De azt mondja, nem tudom nem tenni. Azt mondja, adósságot érzek. Adósa vagyok azoknak, akik még nem hallották az evangéliumot. És ez a szeretet, ez a krisztusi szeretet hajtotta azok felé, akik visszaéltek ezzel. Hányszor élnek vissza az Isten szeretetével, ami Pál apostolon keresztül megjelenik? Nézzétek meg a Bibliában. Akkor sorolja a hajótöréseket, a botütéseket, a megkövezéseket, az éhezéseket, akkor fázott az evangéliumért. De azt mondja, azért tudom ezt tenni, mert egyszerűen szorongat engem az a szeretet, amely Krisztusban a kereszten volt. És tudjátok, eszembe jut, drága testvérem mondta, hogy egy idős lelkipásztortól hallotta, hogy imádkozzatok nagyon értem, mert a keresztről fogok prédikálni. És azt mondta ez a lelkipásztor, hogy a keresztről a legnehezebb prédikálni. Hogy arról úgy prédikálj, ahogy ez megvalósult Krisztusban. Mit mondta Pál apostol? Imádkozzatok értem, hogy úgy tudjam azt hirdetni, ahogy az Krisztusban valóban megvalósult. Kéri, hogy imádkozzanak az ígéretésért, pedig hány százszor prédikált már? Hány százszor tett bizonyságot? És még az efésiaknak is írja, imádkozzatok értem is, hogy nyitassék meg az ige ajtaja. Hogy tudjam hirdetni, és úgy tudjam hirdetni, hogy kell, hogy valóban, azt mondja Pál, úgy írtam le köztetek a Krisztus, mint ha ott feszítették volna meg a szemetek láttára. Hogy prédikált Pál az evangéliumról? Hogy prédikáltott Krisztusról? Gondoljatok bele, megjelent az emberek előtt a kereszt.
Hallották Jézus mondatait, hogy mondja, hogy atyám, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekeztek. Hallották Jézus szavait, mikor azt mondja, elvégeztetett. Mint ahogy, ha ott történne előttük. Olyan mértében járt át az evangéliumnak az ereje ezeket az embereket, mint a közöttük történt volna meg, mint a tulajdon kezükkel verték volna a szeget Jézusnak a kezeibe bele. Milyen módon hirdetjük az evangéliumot? És mennyire kell imádkozni azért, hogy úgy tudjuk azt hirdetni, ahogy az megvalósult Krisztusban, hogy tényleg bennünket és az Isten szeretete szorongasson, és azért tegyük, amit teszünk. És lásd, Jézus jogtalanul és csendben volt, rábízta arra, aki igazságosan ítél. Ugye van ilyen ége is. Rábízni arra, aki igazságosan ítél. És Isten a te igazságodra fényderít. Jézus is feltámasztott a halálból. Kihozta a sírból. Meghalt a bűnökért, de diadalmaskodott az engedelmességében. És miután ezt megtette, örök üdvösség szerzővé lett azok számára, akik benne hisznek, és neki engedelmeskednek. Milyen csoda, amikor egy hívő emberen az élet tud átáradni egy másik ember felé. Amikor ez az üdvösségnek, ez az örömhíre jut el egy másik ember szívéhez. Milyen csoda, amit Pál is felfedez. És hogy ez lehetséges. Azt mondja az Isten igéje, hogy ma is együtt érez Jézus velünk. Nem fejezte be Jézus a szolgálatát. Tudtátok azt? Tehát Jézus ma nem a karosszékben ül, a trónszéken ül, keresztbe teszi a kezét, lóbálja a lábát, nézi a felhőket, angyalok szolgálnak neki. Jézus nem ezt teszi. Tudtátok ezt? Folyamatosan közben jár. És amikor István megkövezik, szorít és könyörög, atyám, adj neki erőt. Adj neki erőt, hogy most el ne bukjon. Most meg ne tagadjon. Itt az utolsó pillanatok. Atyám, adj neki erőt. Atyám, adj neki, hogy lásson engem, hogy itt vagyok és várok. Segíts rajta! És folyamatosan közben jár. Emlékszel rá, atyám, mikor megtért, és mindent vállalt, hogy kitagadják a zsidó szülei? Emlékszel rá? Vállalt, hogy leköpjék és meggyalázzák a testvére is? Mert engem választott, és szektás lett. Emlékszel, atyám? Milyen tűzzel indult el benne az élet? Atyám, emlékszel, hogy ment és szolgált az emberek felé, az elesettek felé? Emlékszel, hogy nem tagadott meg téged, atyám? Add, hogy meglásson engem ezekben a percekben. Nagy szüksége van rá, atyám. És kinyílik az ég. Jézus fennáll, és ölelő karjaiba várja Istvánt. Mert ilyen a szentek bevonulása a mennybe. És Jézus ma is bizony küzd értetek. Küzd és imádkozik. Hogy vagy még mindig hívő? Mit gondolsz? Miért nem buktál el már eddig? Miért nem fordultál az Úrtól? Annyiszor megtörténhetett volna? Hány kísértésen mentünk keresztül? Hányszor távolodtunk el az Úrtól? Hogy maradtunk még mindig hívők? A názáreti Jézus Krisztus, amikor te nem imádkoztál, ő imádkozott érted. És mondta, atyám, ne tekints a nyomorúságára. Tekints az én véremre. Tekints arra, hogy én szenvedtem érte is. Tekints a korbácsütésekre, atyám. Tekints a szegekre. Tekints az én véremre, atyám. Ne arra tekints, hogy hűtlen lett. Tekints az én véremre, atyám. Tekints az én áldozatomra, atyám. Bocsáss meg neki. Tűrjél neki, ne vedd el az életét, atyám. Add, hogy még éljen. Mert hiszem, hogy vissza fog fordulni. Észhez tér. Felismeri, hogy a legnagyszerűbb élet benned van, atyám. Tarts ki! Jézus folyamatosan szolgál ma is. Folyamatosan szolgál, és ne feledd el. Olyan, mint akit átszegeztek. Fönt a mennyben. Olyan mértében azonosult az emberrel, hogy az emberfiának nevezi a Biblia. A báránynak, akit átszegeztek. Hasonlónak az emberfiához. Olyan mértében azonosult az emberrel az Isten, hogy mái napig is hordozza ennek a jegyeit az ő életében. A mennyben. Emlékeztetve az atyát a bűnbocsánatra. Emlékeztetve az atyát az isteni irgalomra és szeretetre, amely megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Mert nem olyan főpapunk van, olvasok a Zsidókhoz írt levél 4.15-16-ban, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve azt a bűnt, ugye, hogy nem volt a romlott természet, és nem bukott el. Figyelj ide! Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Szeretném, hogy jönnétek, dicsőítők, elfoglalnátok a helyeteket. Szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e olyan élethelyzet, amely esetleg reménytelennek tűnik, akár a szíved állapota. Tényleg olyan állapotban vagy, hogy egész héten locsolt az Úr, és mégis keménynek érzem, vagy érzel a szívedet. Járulj a kegyelem trónusához, amikor segítségre van szükséged, hogy irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk nála. Jöjj hozzá! Hozz hozzá az élethelyzetet, a szívedet, a problémáidat, a bukásaidat, az életedet, mert olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. Aki hozzánk hasonlóan emberré lett, és átélt, amit átélsz. Sokkal durvábban, mint azt te valaha is fogod. Sokkal durvábban. Ezért együtt tud érezni, és imádkozik, érted, ma is. Egész héten imádkozott egyébként. Bárhol voltál, nem csak a táborban lévő, ki imádkozott Jézus. Petékért is imádkozott. Egész héten ott van, és imádkozik, érted, és drukkol neked. És várja a nagy találkozást. Akkor bemegyünk a mennyei királyságban, és a következő korok korain át nyilvánvalóvá válik, hogy milyen nagy irgalommal és kegyelemmel szeret bennünket az Isten. Isten irgalma, ne feledd el, diadalmasodik az ítéleten. És akik ebből az irgalomba fakadóan irgalmasságot cselekednek, azok irgalmat nyernek, és nem ítéletet. Engedjük a Krisztus életét naponként előlépni, megjelenni az életünkben. Pál ezért mondja, hogy halálba adom a régit, hogy Krisztusnak éljek, és Krisztus éljen bennem. Tudta, hogy azzal nem tud mit kezdeni az a régi romlott természetével. Azzal csak bajba kerül. Elkezd okoskodni, mint Athénba. Mikor megérkezik Korintusba, ő már csak Krisztusra akar prédikálni. Azt mondta, én már nem akarok verseket mondani. Görög verseket, meg görög költőket idézni. Én már csak Jézus Krisztusról, róla és mint megfeszítetről akarok prédikálni, hogy ezek tényleg higgyenek. Hogy a hitük ne az okoskodásban legyen, hanem az Isten erejében. Jézus Krisztusban. És ez az élet az, amely által megjelenik Krisztus, ott, ahol vagyunk. És olyan módon jelenik meg, azt mondják az emberek, mint a közöttünk feszítették volna meg. Dicsérjek az Urat, és így menjünk, hozzuk az életünket hozzá. Járuljunk. Tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Köszönöm, Uram, hogy megígérted nekem azt, hogy csodák várnak, a szellemedet követem. Vigasztaló Isten, az igazság szellemét, aki vezet az úton, és mindig ad új reményt. Kérlek, Jézus, jöjj el hozzám, keresztelj meg szent szellemeddel. Kérlek, Jézus, jöjj el hozzám, töltsd meg újra szent szellemeddel. Köszönöm, Uram, hogy megígérted nekem az, hogy csodák várnak, a szellemedet követem. A vigasztaló Isten, az igazság szellemét, aki vezet az úton, és mindig ad új reményt. Kérlek, Jézus, jöjj el hozzám, keresztelj meg szent szellemeddel. Kérlek, Jézus, jöjj el hozzám, újra, Szent Szellemedben. Kérlek, Jézus, jöjjön hozzám, keresztelj meg Szent Szellemedben. Kérlek, Jézus, jöjjön hozzám, töltsd be újra Szent Szellemedben. Jézus, jöjjön hozzám, keresztelj meg Szent Szellemeddel. Kérlek, Jézus, jöjjön hozzám, töltsd be újra Szent Szellemeddel. Krisztusban kaptam reményt, új örömet, új élet célt. Ő jár mindig, számítható, bármilyen nagy próbát kapok. Szerelme lángja égig él, békéje mély a tengernél. Ő párt fogó, ő mindenem, nagy szeretettel véd engem. A Krisztusban ki gyermek lett, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött, de őt verték. Míg értünk, halt a kereszten, ki engesztelte az Istent. A bűnöm mind, ő rajta volt, így nekem életet adott. Míg testes sírban nyugodott, gondolták a fény halott, de harmadnap feljött a nap, Krisztus a sírból feltámad. Most már öli a győzelem, megszabadult az életem. Én az övé, ő az enyém, áldozatának élvelém. Nincs több bűnvár, Krisztus bennem él most már, és bölcsön tör a sír, ami ő vele edőr sorsam is. Sem nem bohol, sem emberek, kezdőről bárki rendre, míg visszatér, vagy menj belé, nagy diadalba részesít. Sem nem bohol, sem emberek, kezdőről bárki rendre, míg visszatér, vagy menj belé, nagy diadalba részesít.
Sem nem bohol, sem emberek, kezéből már ki nem vehet, míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít.
Térdet hajtom,
király előtt,
a király előtt.
Vedd az
életem, vedd az
életem, minden fölött,
minden fölött.
Bátran
nézel,
trónod felé,
szent trónod felé.
Benned bízol,
benned bízol,
csak te adsz remény,
csak te adsz remény. Hozzátszálljon minden hála, hozzátszálljon minden szó. Egyedül csak te vagy méltó, nincs senki hozzád fogható. Hozzátszálljon minden hála, hozzátszálljon minden szó. Egyedül csak te vagy méltó, nincs senki hozzád fogható. Hozzátszálljon minden hála, hozzátszálljon minden szó. Egyedül csak te vagy méltó, nincs senki hozzád fogható. Hozzátszálljon minden hála, hozzátszálljon minden szó. Egyedül csak te vagy méltó, nincs senki hozzád fogható.
Mennyi Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked ezért a végtelen feltétel nélküli felénk abszolút érdemtelenül, méltatlanul, sőt, ha jobban meggondoljuk, még hátrányból is indulunk, és pusztán az elveszett, romlott állapotunk, életünk az, amit hozzád hozhatunk. Mégis olyan nagyszerű látni, Uram, hogy mint ennek az özvegyasszonynak, hogy visszaadtad a fiát, életre keltetted. Nem az érdemek, nem a teljesítmény, nem a hit, a vallásos buzgóság volt a lényeges az, hanem a te szereteted. És köszönöm neked, Uram, hogy az élet benned van, Jézus. És igazán a hit azt jelenti, hogy ismerni téged, felismerni benned
az irgalmat, a könnyületet, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az örök életet. Köszönöm neked, Uram, hogy többeket már ezen a földön is, itt közöttünk is megajándékoztál ezzel az ismerettel, ezzel az élő hittel, hogy felismerhettük benned a megoldást, a szabadulást, a bűnbocsánatot, az irgalmat, a kegyelmet, a könyörületet. Köszönöm neked, Atyám, hogy meghívtál most bennünket arra is, hogy a Fiat Krisztus kiábrázolódjon bennünk is. Pusztán csak engedjük meg, hogy Krisztus élete látható legyen bennünk. Drága Szentlélek Isten, valóban töltsd be bennünket. Járd át a szellemünket, szívünket és elménket. Tágítsd a szívünket, tágítsd a gondolatainkat. Drága Szent Szellem Isten, hogy jobban megismerjük az Atyát, és a Fiút, a mérünket, Jézus Krisztust, és azt az életet, amelyet Fiadban, Krisztusban kaptunk, hadd váljon ez naponként apró pénzé, cselekedetté, életté, valósággá, szabadsággá. Imádkozom, mennyatyám, hogy segítsen kilépni a korlátaink közül, változni, amiben változni kell, kilépni a keretek közül, amiket magunknak szabtunk, vagy korábbi élmények szabtak nekünk, hadd tudjunk szabadok lenni, valóban követni téged, és őrizd meg bennünket attól, hogy a világ szellemének befolyása alá kerüljön az elménk, a szívünk, gondolataink, életvezetésünk, tetteink. Hadd tudjuk megőrizni a szabadságunkat Krisztus Jézusban, mi Urunkban. Amen. Erre segítsen meg minket az Úr. Amen.